Nyolcadik álom. A házigazda 4 üres sörös üveget tett ki a ház elé a parkolóhelyre. A forgalmas utcában így őrizte meg a helyet számunkra. Vínus is velem jött, és összeszedte a sörös üvegeket, hogy be tudjam parkolni a kocsit. Az udvarban a meghívottak nagyobb része, körülbelül 10-12-en már ott ült az asztal körül. Nyár volt. Az udvaron egy széles sátorlap alatt terített a fogadónk. A nyersfából készült hosszúkás asztal körül padokat helyezett el. Az egész udvari környezetet és a terítéket úgy alakította ki, mintha egy erdei kirándulás lenne. A falatozótól nem messze levő kis konyha részben helyezte el a bográcsba valót és a tűzifát az edényekkel. A bogrács már lógott a tűz fölött, de még nem volt benne a hús. Mindenki vékony, könnyű öltözéket viselt. A nők sortban és ujjatlan pólóban. A férfiak, köztük én is, bermudában és rövidújúinkben jelentek meg. Vínus lengeruhát vett fel, de látván a többi nő öltözékét átöltözött. Az egyrészes fehér fürdőruhára áthajtós szoknyát kötött. A jelenlevők többségét ismertem. A vendéglátónk és a vendégek számára a kis fadézsában eredeti zomborítúrót hoztam, ahogy a piacon árulják. Nagyon megörültek neki, mert ilyen túrót csak zomborban és csak pénteken lehet kapni a piacon. Igazi ritkaságnak számít. M. Margit, az egyik vendég meg sem várta, hogy a vendéglátónk felszeletelje és kiporciózza, hanem úgy késsel és kanállal nekirontott a túrónak és dézsmálni kezdte. Lassabban, Margit, mert megüli a gyomrodat, szóltam szelíden. Rám se hederített, csak szedte és ette a finom túrót. Csak pár falat után szólalt meg. Soha még nem kóstoltam a zombori túrót, állítólag nagyon jó a csontokra. Nem szóltam semmit, csak vállat vontam. Én ilyesmiről nem hallottam. A férfiak többsége a bogrács köré gyülekezett. Fogyott a pálinka. Jó volt a hangulat, zenét kívánt a társaság. Előkerült a rádió, amelyből jó hangosan Lagzi Lajcsi féle zene áradt. Vinussal kicsit félrehúzódtunk, túl hangosan szólt a zene. Az udvar hátsó részén kertet alakított ki a tulajdonos. Még ásott kutat is csináltatott, hogy locsolja a veteményt. Közelebbről is megtekintettük. Az ágyas szélén egyszerű deszkapadon sorakoztak a cserepes virágok. Muskátli, árvácska, de még rozmaring is volt közöttük. Úgy döntöttünk, hogy kedvtelésből virágot ültetünk. Észrevettem, hogy a kaspókban egymás mellett több virágpalánta is van. Szétszedtem őket, mielőtt átadtam őket Vinusnak. Röviden csak ennyit mondott. Ezekhez a palántákhoz víz is kell. Belenéztem a kútba, olyan mélynek tűnt, hogy a víz az alján nem is látszott. Kavicsot dobtam bele, hogy megállapítsam, van-e egyáltalán víz benne. A kavics nem csobbant. A tulajdonoshoz léptem, és megkérdeztem, van-e víz az ásott kútban. Csak annyit válaszolt, hogy meg kell nézni. Van egy vaslétra a kút belső falán. Ő is úgy tesz, amikor vízre van szüksége, lemegy érte egy vödörrel a létrán. Nem féltem lemászni, mert már jártam ásott kútban, amikor riportot készítettem a kubikosokról. Így hát fogtam egy műanyag kancsót, és azzal indultam lefelé. A vödröt majd másodszorra viszem magammal, ha találok vizet. Vínus még utánam kiabált, hogy vigyázzak magamra, mert a létra nagyon meredek, és a nedvességtől csúszós is lehet. Egy kézzel fogtam a létra fokát, a másikkal a kancsót, és lassan, nem is mehettem gyorsan, elindultam lefelé. Nem számoltam a létra fokait, inkább hol lefelé néztem, várva vízszintet, hol pedig felfelé kandikáltam, hogy megtudjam, milyen mélyen járok. Néhány perc múlva már úgy gondoltam, közel lehetek a vízhez, ezért még lassabban és óvatosabban ereszkedtem lefelé, de mégsem voltam eléggé elővigyázatos. Épp amikor az alsó létrafok után nyúltam, megcsúszott a lábam, és zuhanni kezdtem. Megfordult a fejemben, hogy a víztől nem kell félnem, hiszen tudok úszni. Ezzel a gondolattal vártam a csobbanást, de az nem következett be. A zuhanásom is lelassult. Valahogy úgy éreztem, mintha lebegnék, majd újra meggyorsulva estem. Végül is nem vízbe, hanem homokos talajba süppett mindkét lábam. A jobb talpam valami kemény anyagba ütközött, és kibicsaklott a bokám. Előbb a bokámmal foglalkoztam, majd körülnéztem. A kiszélesedett, kör alakú részen egy bemélyedést vettem észre. Oda akartam behúzódni. Amikor felálltam, megállapítottam, hogy szerencsémre az úzódás nem veszélyes. Sántikálva, de tudtam cammogni. A bemélyedés egy hosszabb folyosó részét képezte, talán 10 méter hosszú lehetett. A végén elkanyarodott, ezért nem láttam, hogy mit rejthet a vége. Bicegve elindultam a hosszú folyosón keresztül. A fa egyik oldala végig oszlopcsarnokra hasonlított. Az oszlopok között furcsa, számomra ismeretlen állati csontvázak álltak. Mivel érdekelt, hogy milyen anyagból vannak, hozzányúltam az egyikhez. A figura érintésemre homokként omlott össze. Ennek láttán nem akartam nagyobb bajt csinálni, inkább tovább sonfordáltam. A folyosó végén a kanyar mögött az út hirtelen kiszélesedett. Hatalmas Stonehenge-szerű kompozíció állt előttem. A sziklákból készült építmény közepén köralakú talpazaton szobor állt. A mennyezetről érkező erős fény csóva világította meg. Messziről kissé hasonlított az oszlopok közötti furcsa állati csontvázakra, de a figura tömör anyagból készült. Amikor egészen közelről mindkét oldalról jól megnéztem, szembetűntek a szobor hátán lévő kinövések. A csigolyák mentén fűrészszerű göcsörtök sorakoztak. Ez egyes hüllők jellegzetessége. Ettől függetlenül előnézetből nőies sajátosságokat mutatott. Erre a mesztelen felső testén lévő keblei utaltak. Ezt a részt fémszerű melltartó takarta, fejét sisak borította. Hasatáikán körkörös vágás látszott. Ez azt sugalta, hogy két részből állították össze. A szobor alsó testén a nyitott szoknya a szemérem táját alig takarta, de erős combjai is kikandikáltak. Kétségtelen, hogy a szobor egy amazon ábrázolt. Azért nem tudtam mindjárt megállapítani, mi volt át, mert testén és végtagjain sok helyen megsérült. Látszott, hogy nagyon régóta állhat itt a tér közepén. A mennyezetről érkező világosság megnyugtatott. Bíztam benne, hogy van kiárat a barlangszerű építményből. Keresni kezdtem a kivezető utat. A szobor háta mögött a falban találtam egy ajtót, és benyitottam. A pici helyiség tele volt orvosi mentőszolgálatra utaló felszereléssel. Egy fiatal doktor és egy ápolónő a műtőasztalon fekvő eszméletlen fiatal lányt kezelt. Egy fiatal férfi a lány kezét fogta, a férje vagy a párja lehetett. Mivel nem figyeltek rám, nem akartam háborgatni őket, mert láttam, hogy a lánynak nagyobb baja lehet, mint nekem, ezért csak szemlélődtem. A lány rövid fehér színpadi tüllös szoknyában feküdt. A kosztüm szabása és vékony válpántjai kiemelték a táncos karcsú testalkatát. A balettcipők sem kerültek még le a lábáról. Előadás közben lehetett rosszul. A színpadról egyenesen idehozták. Az orvos és az ápolónő segítő szándéka nem járt semmilyen eredménnyel. A lány nem nyitotta ki a szemét. Láttam rajtuk, hogy mindhárman gondba estek. A lány párja tapintatosan, hogy meg ne sértse az orvost, megkérdezte, nem lenne jó a lányt Zsófit kórházba szállítani. Az ápolónő is igenlően bólogatott, az orvos is beleegyezett. Elmondta, hogy van a közelben egy jól felszerelt külön kórház, kizárólag a művészek részére. Zsófi kiváló balettáncos, megérdemelni, hogy bekerüljön abba a szanatóriumba. Ott biztos meg tudják majd állapítani a baját. Velem nem is foglalkoztak, csak a Zsófival. Amikor azonban tudomást szereztem erről a kórházról, szóltam, hogy én is művész vagyok. Rendezőként talán én is ott kezeltethetném magam. Csak miután ezt megmondtam, figyeltek fel rám. Az orvos megígérte, hogy miután elhelyezi Zsófit, utána néz, milyen a lehetőség számomra. Közben a művésznőt elő kellett készíteni a szállításra. Amikor ez megtörtént, mindhárman elmentek a beteggel. Kis idő múlva csak az orvos jött vissza. Civil ruháját itt a kis rendelőben cserélte le. Amikor levetkőzött a hátán a csigolyák mentén, fűrészszerű kinövéseket vettem észre. Rögtön a szobor jutott eszembe, de nem akartam erről fogadni. Inkább rákérdeztem, mehetek-e én is a művészek kórházába. Elmondta, hogy ott nem ismerik a nevemet. Nem tudják, hogy minek alapján tartom magam művésznek. Ezen felbőszültem, és elsoroltam, mi mindennel foglalkoztam. Megneveztem a műsorokat, a drámákat, a színházakat és a könyveket. Közöltem, ha itt meggyógyítja a lábamat, akkor nem is tartok igényt a kórházra. Elmagyarázta, hogy megkísérli, de sokkal gyorsabban és biztosabban gyógyulnék a tüskés ördög bőréből készült sebtapasszal. A tüskés ördög egyébként a hüllők családjába tartozó faj, Ausztrália nyugati és középső részén honos. Olyasmi azonban csak az előbb említett kórházban van. Ha mégis valahogy igazolni tudnám, hogy művész vagyok, megszerezni a bőrt, és egy simítással rendbe jönne a bokám. Akkor jutott eszembe, hogy a zsebemben mindig hordok egy USB csatlakozót. Azon röviden rajta van az összes munkásságom és életrajzom. Odaadtam az orvosnak, hogy továbbítsa a kórház igazgatóságához. Reméltem, megváltoztatják a véleményüket. Az orvos visszajött és elhozta a kis bőrsebb tapaszt. Azt állította, hogy a felvételek láttán többé nem kételkedtek, így jutott a bőrhöz. Ennek megörültem és rákérdeztem, sikerült-e meggyógyítani a kómába esett balettáncos lányt. Sajnos nem, válaszolt. A tüskés ördögbőr tapasz, amellyel simogattam, nem használt. A lány elhunyt. De hogy lehet az? Úgy, hogy ez a tapasz maga dönti el, ki a művész és ki nem. A döntése alapján gyógyít vagy mérgez, azaz romlik a beteg állapota. Amikor az orvos a bőrrel a lábam felé közelített, rémülten félrelögtem. Nem akartam, hogy hozzám érjen.